Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, és megírva találjuk Pálnak a Filippi beliekhez írott levelében az első fejezet harmadik versétől a 11. versig a következőképpen. Pál így ír: hálát adok az Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyátokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyán együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyátok után a Krisztus Jézus szeretetével. És imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Krisztus Jézus által Isten dicsőségére és magasztalására. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban sokan panaszkodnak amiatt, és érzik úgy, hogy a templomban gyakran azt sugallják, hogy itt senki sem igazán jó hívő. És mindenki félhet attól, hogy milyen kimenetele lesz az életének. Egyébként is vannak, akik azt mondják, hogy nagyon sok a képmutató, és senki sem tudhatja, hogy hányadán áll az Istennel. És mondják azt ezek az ítélkező emberek, hogy mindenki jobb, hogyha jól meghúzza magát, és nem nagyon hangoztatja azt, hogy hívő, mert sosem lehet azt tudni. Nagyon fontosnak és figyelemre méltónak tartom azt, hogy Isten gondoskodik rólunk, rólunk egyébként is félénk, törékeny lelkünkről, amikor itt van a halottak napja. Amikor különösen is félelmek, kétségek között verkődik a mi gyenge hitünk. És rengeteg kérdés megfogalmazódik bennünk. Isten gondoskodik rólunk, hogy ne érezzük magunkat bizonytalanságban. Mert a bizonytalanságot sugallják törvénykező testvérek is, ítélkezők, de a mi vádló lelkiismeretünk is. És ezen felül tudjuk, az egyházi esztendő végén érkezik az ítélet vasárnapja, következő vasárnap lesz majd, a reménység vasárnapja, örök élet vasárnapja, amelyek különösen is felszokták zaklatni a mi szívünket, lelkünket. Különösen is nehéz ezekről a témákról prédikálni, és jól tanítani. És éppen ezért újabb és újabb bizonytalanságokat generálhatnak bennünk. Még egyszer mondom, amikor elolvastam ezt a Filippi levélnek ezt a bevezető szakaszát, arról, hogy Pál apostol milyen hálaadása van a gyülekezet felé, és milyen bizonyossággal szól arról, hogy el fog mindenki jutni majd a Krisztus Jézus napjára, mindenkinek az élete be fog teljesedni. Akkor úgy éreztem, hogy Isten gondoskodik rólunk ezekben a nehéz napokban. Azt mondja, hogy semmi kétség, hogy elkezdett bennetek az Isten egy jó munkát. És semmi kétség, hogy ezt be fogja fejezni. A bűnös, versengő ember hajlamos azt gondolni, hogy én kezdtem el a munkát a gyülekezetben. Nyilván most lelkészekre gondolok. Hajlamosak vagyunk ezt gondolni, hogy a mi munkánk a fontos. Vagy versengünk abban, hogy ki végzi jobban. Vagy ki végzi jobb eszközökkel a munkát a gyülekezetben. Vagy elkerülhetetlen az, hogy a szolgálat végzők is összehasonlítják magukat másokkal, és latolgatják, hogy vajon ki végzi nagyobb hittel. Ki végzi nagyobb odaadással a munkát. Pál apostol nagyon tudja a lényeget. Isten végzi ezt a munkát. Isten kezdte el, és Isten fejezi be. Szóba sem kerül az, hogy az ő munkája itt mit jelent. Szóba sem kerül az, hogy az ő munkája mennyire fontos lenne. Hogy aztán el ne feledkezzen az utókor arról, hogy ő mit végzett. Azt mondja, az Isten kezdte el, és az Isten fejezi be. Nagyon nagy tisztelettel mondhatjuk azt, most, ezért örülök, hogy még fenn van a piros oltárterítő, ami a reformációra emlékeztet bennünket, hogy emlékezzünk is a reformáció hatalmas tetteire, mégis nagyon nagy tisztelettel mondhatjuk azt, hogy nem Luther kezdte el az Isten munkáját. Talán azért is mondhatom azt, hogy nagyon meghatott Csömörön, amikor közösen voltunk ott néhányan a közös reformációi ünnepi istentiszteleten csütörtökön. Tehát meghatott a Luther nyomában című előadás vetített képekkel, mert ott tényleg, és a teológusok is, akik erről beszéltek, ugye meghatódottsággal szóltak arról, hogy mennyire megrendítő volt azokon a köveken járni a Kolostor folyósóin, ahol Luther is járt. Bemenni azon a kapun, ahol Luther is bezörgetett 1505-ben, miután ugye szerencsésen hazatért a nagy viharban, és nem történt semmiféle baja. És itt tovább, és itt tovább. Azért volt nagyon megható mindezzel szembesülni, mert hogy Isten Luthert használta. Isten vele általa kezdett egy új munkát. És hogy ebben felhasználta Luther kemény neveltetését is, amiből kifolyólag egy rossz istenkép alakult ki benne. Hiszen tudjuk, hogy egy olyan kegyetlen apával áldotta meg a sors, hogy így fogalmazzak, aki véresre verte azért, hogyha egy diót elvet engedély nélkül. Nagyon kemény bányászapja volt. És nem csoda, hogy ezek után egy teljesen hamis istenkép alakult ki benne, hogy hát az Isten ilyen kegyetlen minden bizonnyal. És sohasem érdemelhetem ki én az üdvösséget, ezért is állt be szerzetesnek, és ostorozta magát, és kínoszta magát. Luther, tehát Isten felhasználta Luthernek ezt a kemény neveltetését, hogy keresse az irgalmas Istent. Felhasználta a babonás félelmét is, hiszen ez egy babonás félelem volt. Megy hazafelé, vihar van, villámok cikáznak, és azt hiszi, hogy neki egy szenthez kell imádkoznia ahhoz, hogy Isten megmentse. És akkor be kell állni a szerzetesnek. De Isten ezt a babonás félelmét felhasználta, ezt a szerzetesi életformát is felhasználta annak érdekében, hogy megtalálja a válaszokat a kínzó kérdéseire a Szentírásból. Így jutott el a hit bizonyosságáig. Még egyszer mondom, nem Luther kezdte, az Isten kezdte el benne ezt a jó munkát. És ugyancsak tisztelettel és Istennek hálát adva mondhatjuk azt, hogy nem a már elhunyt lelkész elődeink kezdték el a jó munkát, hanem az Isten kezdte el általuk az ő jó munkáját. Nyilván, hogy ők ezt nálunk már sokkal jobban tudják, és a kegyelemben örvendezhetnek, hogy Isten rajtuk is könyörült, elesettségük ellenére is. Csak mi, élő lelkészek, vetélkedhetünk még esetleg, ha merünk ilyet tenni az Isten színe előtt, hogy ki csinálja jobban a munkát. Pál apostol ezzel nem foglalkozik. Megemlíti a későbbiekben, hogy vannak persze olyanok is, akik csak az evangélium terjedését, vagy az ige hirdetését csak irigységből, versengésből teszik, de nem izgatja magát rajta. Azt mondja, én ennek is örülök. Legalább akkor is hangzik a Jézusról szóló üzenet. Nem foglalkozik ő ezekkel a dolgokkal. Azt mondja, hogy a fontos, hogy hangozzék, akár szívből, akár színből. Kétségek nem emiatt gyötrik. Nem gyötrik a földi jövőjét tekintve kérdések és kétségek. Nem gyötrik kétségek a mennyei életre való tekintettel sem. Hiszen így fogalmaz a 21. versben, hogy mert nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Azt tudja, hogy kétséges a földi életnek a kimenetele, mi lesz vele, fogságban van. Nem tudja, hogy folytathatja-e még szabadon, szabadlábon az Isten munkáját, de hogy mi lesz az ő életének, a személyes életének a végkimenetele. Üdvösségre jut-e? Abban nem kételkedik. Azért, mert az Isten kezdte el benne is a jó munkát, és tudja, hogy be fogja végezni. És azt mondja, hogy nem kétséges a gyülekezet tagjainak a sorsa sem. Azon gondolkoztam, hogy ez miért van. Azért, mert ő a filippi gyülekezet tagjairól beszél. Azért, mert az jobb lett volna az a gyülekezet, mint a korintusi, vagy a római, vagy a nagytarcsai? Én nem hiszem. Én nem hiszem, hogy ezért mondja, hanem azért mondja, mert az Isten kezdte el ezt a munkát. És ezt a filippi gyülekezetre is igaznak tartom, és a nagytarcsai gyülekezetre is igaznak tartom. Ő kezdte el a jó munkát. Nem azt mondja, hogy készen van már mindenki, sőt, magáról is azt mondja, hogy nem vagyok még készen. Gondoljunk a későbbiekre, amikor a harmadik fejezetben ír arról, hogy nem tartom azt, hogy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam ezt a célt, mert engem is megragadott a Jézus Krisztus. Célegyenest fut az elhívása felé, mert megragadta a Krisztus. Tehát nem tartja azt, hogy talán máshová kellene menni, mert ott nagyobb az esély az üdvösségre. Azért, mert ott abban a gyülekezetben, ahová most nem tudom, átpártoltak egy csomóan, akkor ott nagyobb az üdvösségre az esély. Szó sincs róla. Hát ilyen butaságot csak mi emberek szoktunk gondolni. Azt mondja, azért van esély az üdvösségre, mert az Isten kezdte el a jó munkát bennetek. Mert megragadott a Jézus Krisztus. És itt van a titok. Itt van a titok, hogy miért ez a bátorság Pál apostol részéről. Hogy mindenképpen eléri az üdvösséget. Hogy mindenképpen elérnek a gyülekezet tagjai is az üdvösségre. Azért, mert megragadott emberek. mert egy olyan Isten ragadta meg őket Jézus Krisztusban, akinek van hatalma megtartani az életben is és a halálban is. Hát aki feltámadt, aki legyőzte a halált, annak mindenre van hatalma. Onnan tudhatjuk, hogy az Isten elkezdte a jó munkát bennünk, és hogy be is végzi ezt a jó munkát, hogyha megragadott emberek vagyunk. Ha megragadott bennünket a Krisztus. Mert akkor győzelem van, akkor nyert ügyed van. Pál nem azért ír a gyülekezetnek, hogy a kétséges földi életével kapcsolatban lépéseket tegyenek, hogy járjanak közben az ügyében, mondjuk a börtönparancsnokságnál. Nem hívja fel a gyülekezet tagjai tiltakozásra a kormánynál, vagy a, nem tudom, az emberi jogok nemzetközi szervezeténél. Nem ezért ír. Most sokszor egyházak, egyházi vezetők foglalkoznak ilyen dolgokkal, hogy hú, most járjunk körbe, közbe akkor ezért az emberért, meg azért az emberért. Pál nem a saját sorsa felől aggódik. Nem ezért ír, hanem azért ír, hogy megerősítse a gyülekezetet, a gyülekezet minden tagját, hogy ez a földi élet csak átmeneti. Ez csak átmeneti. Az élet az Krisztus. És nekünk vele kell a kapcsolatunkat újra és újra megerősíteni. Befelé fordul, a hite felé fordul, a saját üdvével és a gyülekezet üdvével foglalkozik. Ez a befelé fordulás, ezért nem egy egészségtelen befelé fordulás. Ugye vannak, akik egészségtelenül fordulnak magukba, magukba esnek, nem mozdulnak ki. Azt mondják, már nem tudok jönni a gyülekezetbe sem, mert annyira rosszul vagyok. Nem vagyok alkalmas arra, hogy eljöjjek a gyülekezetbe. Tehát ugye pont akkor van szükségünk még inkább hallani az Isten igét, amikor ennyire magunk alatt vagyunk. Pál, amikor befelé fordul, akkor nem így nyilvánul meg. Azt mondja, vágyakozom utátok. Nagyon szeretnék ott lenni. Ezért nem szeretnék meghalni, és inkább beletek szeretnék lenni. Még táplálni, még tanítani. De vágyom meghalni. Mert akkor tudom, hogy vége lesz ennek a sok-sok szenvedésnek. Azt hiszem, hogy Winston Churchill mondta azt a halál előtt, hogy annyira unom már ezt az egészet. És aztán kómába esett, és 9 nappal később meghalt. Meg lehet unni az életnek a sok-sok gyötrelmét. Én azt hiszem, hogy Pál apostol is megunta már. De mégis, azt mondja, értetek, inkább élek. Inkább küzdök. És tudjuk, hogy aztán valóban küzdött még azért. Pár év előtte volt, amíg aztán lefejezték Rómában. Szóval ez a befelé fordulás azt jelenti, hogy van kihez fordulnia. Mostanában többször említettem Viktor Emmanuel Frankl-t, aki koncentrációs tábort élt túl, és ő azt mondta, hogy az érzékenyebb lelkű emberek a táborban, a hívők, a táborélet borzalmait, fájdalmait sokkal fájdalmasan élték át, de kevésbé romboló, kevésbé destruktív módon élték meg. Azért, mert volt lehetőségük a kibírhatatlan körülmények elől a belső szellemi szabadságuk birodalmába visszavonulni. A hit birodalmába visszavonulni. A belső gazdag hitvilágba. És azt mondja, hogy éppen ezért valósult meg az a paradoxon, ugye látszólagos ellentmondás, hogy a törékeny alkatú foglyok gyakran könnyebben viselték el a próbákat, mint a robosztusabb alkatú emberek. Ugye ezért szoktuk mondani azt, hogy jó-jó, fontos dolog a testgyakorlás. Pál apostol is mondja egy helyen, hogy hát a testgyakorlásnak kevés haszna van. Persze, van haszna. Menjünk, csináljuk, hogyha van rá időnk. De a lelki gyakorlatnak, annak végtelen haszna van. Ezért jöjjünk. És talán ugye ez került elő 56-ban, vagy 56 környékén, ugye Ordas Lajos püspöknél is, aki ott az Andrássy út 60-ban miért tudta elviselni azt a sok szörnyűséget? Azért, mert visszavonult a saját belső, gazdag hitvilágába, amikor készült az áhítatokra, hogy saját magának prédikáljon, magyarul, angolul, németül, svédül. És éppen ezért tapasztalhatjuk is, hogy a templomba járók sokkal inkább meg tudnak maradni a nagy nehézségekben, mint a hatalommal, pénzzel, vagy bármiféle erővel rendelkező emberek. Mindig meg fogjuk előzni őket. Nem azért, mert mi erősebbek vagyunk, hanem azért, mert az Isten kezdte el bennünk a jó munkát, és bevégzi a Krisztus Jézus napjára. Mivel, mondom, most is reformációra szeretnék emlékezni és gondolni, hadd hozzak egy példát egy Luther áhítatból, hogy ő hogyan tud ilyen erőteljesen ragaszkodni a kegyelemhez, amit Pál apostol hoz itt ebben az igében. A Róma 4.20-hoz írja a következőket. A Róma 4.20 az így hangzik. Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, itt Ábrahámról ír, sőt megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek. Ez nagyon-nagyon luteri, nagyon erőteljes megfogalmazás, amit ő itt leír ehhez az igéhez. Nagyon, nagyon szeretjük Luthert ezért. Azt mondja, nem kell hinnünk minden jelenésnek, hanem csak azoknak, amelyek a hittel egyeznek. Ugye rengeteg jelenés van mostanában, sokkal inkább, mint Luther korában. Sok mindennek hisznek az emberek. Azt mondja, én Isten igéjét akarom megtartani, és azzal akarok megelégedni. Vele akarok élni, vele akarok meghalni is. Ezért, ha Isten egy angyalát küldené el, aki azt mondaná, ne higgy az ígéretnek, akkor eltaszítanám magamtól, és azt mondanám, távozz tőlem, Sátán. Vagy ha Isten maga jelenne meg teljes méltóságában, és azt mondaná nekem, nem vagy méltó az én kegyelmemre. Megváltoztatom elhatározásomat, és nem tartom meg a neked tett ígéretemet, és én nem hinnék a jelenésnek, és Istennek leghatározottabban ellene állnék. Ahogy jó mondja, még ha meg is ölne engem, mégis benne reménykednék. Ezért nem akarok semmi egyebet látni, hallani, ebben a hitben akarok élni és meghalni, még ha mindjárt maga Isten, angyal vagy ördög állítaná azt, ami a hitemmel ellenkezik. Hát azt hiszem, hogy így kell megragadott emberré válni. Hogyha azt gondolnám, az jönne az agyamba, hogy biztos Isten ezt vagy azt mondta, ami ellenkezik a hittel, ellenkezik az igével. Nem ő mondta. Ellene kell állni. Ma rengeteg ilyen van. Rengeteg ilyen van. Azt mondták az emberek, azt írták az interneten, az ember azonnal hisz. Azonnal hisz. A hiszékenység talán erőteljesebb ma, mint 500 évvel korábban a reformáció idején. Jó, hogyha ismét Lutherre alapozunk. Semmit nem hiszünk, csak azt, amit az Isten kijelentett az ő igéjében. Kapaszkodj bele az Isten ígéretébe, és találjuk meg mi is azt, amiért hálásak lehetünk annak a gyülekezetnek, amelybe Isten beleállított, ahogyan Pál apostol hálás volt a filippi gyülekezetért. És tudta, hogy ez a gyülekezet, ez a közösség az, ami terepe az Isten igéje megszólalásának, ahol gyógyulhatok, ahová befelé fordulhatok, erőt meríthetek, és elhordozhatom azokat a terheket, amelyek várnak ránk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, drága Jézus Krisztus, köszönjük, hogy megragadtál bennünket. Köszönjük, hogy éppen ezért mi magunk is bizonyossággal mondhatjuk Pál apostollal, vagy Lutherrel együtt, hogy aki elkezdett bennünk a jó munkát, el fogod végezni a Krisztus Jézus napjára. Bármi még úgy érezzük, hogy nem nagyon tartunk ott, nem nagyon vagyunk készen. Sokszor inkább úgy érezzük, hogy nem is vagyunk méltóak arra, hogy munkálkodjál tovább bennünk, hiszen újból és újból elrontjuk a dolgokat. Köszönjük, hogy te pedig újból és újból bátorítasz, mellénk állsz, biztatsz. Különösen ezekben a napokban, és az egyházi esztendő vége felé tartva. Biztatsz bennünket, hogy te itt vagy. És ne higgyünk semmi másnak, csak annak az igének, amely arról szól, hogy te megbocsátottál, haláloddal, feltámadásoddal reménységet adtál, hogy eljutunk az üdvösségre, amelyet te elkészítettél nekünk. Amen.